Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett gyülekezet, Istennek igét olvasom előttetek, úgy, amint írva található Mózes első könyvének 15. fejezetében, az első 18 versben. Helyünket elfoglalva, buzgó figyelemmel hallgassuk, miként szól hozzánk Isten igéje Mózes első könyvének 15. fejezetéből. Ezek után, az események után így szólt az Úr Ábrahámhoz látomásban. Ne félj, Ábrahám, én vagyok a pajzsod, jutalmad igen bőséges. De Ábrám ezt mondta, ó Uram, Uram, mit adhatsz nekem, hiszen gyermektelen vagyok, és házamat a damaszkuszi Eliézer örökli. Nem adtál nekem utódot, mondta Ábrám, ezért egy házamnál született szolga lesz az örökösöm. Ám ekkor így szólt hozzá az Úr, nem ő lesz az örökösöd, hanem az lesz az örökösöd, aki tőled fog származni. Majd kivezette az Úr, és azt mondta, tekints föl az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni. Ennyi utódod lesz, mondta. Ábrám hitt az Úrnak, és ő ezt számította be neki igazságul. Azután ezt mondta neki, én az Úr vagyok, aki kihoztalak Úr Kaszdimból, hogy neked adjam örökségül ezt a földet. Ábrám ezt kérdezte, ó Uram, Uram, miből tudhatnám, hogy én öröklöm azt? Ezt mondta neki, hozd nekem egy 3 éves üszőt, egy 3 éves kecskét, és egy 3 éves kost, egy gerlicét és egy galambot. Elhozta neki mindezeket, azután középen ketté hasította őket, és mindegyiknek a két felét egymással szemben helyezte el, a madarakat azonban nem hasította ketté. Ekkor ragadozó madarak szálltak le a húsdarabokra, de Ábrám elkergette őket. Napnyugtakor aztán Ábrám mély álomba zuhant, és rémítő nagy sötétség borult rá. Ekkor az Úr azt mondta Ábrámnak, tudd meg, hogy a te utódaid jövevények lesznek egy olyan országban, amely nem az övék, rabszolgákká teszik és nyomorgatják őket 400 évig. De ítéletet tartok azon a népen is, amelyet szolgálnak, és azután majd nagy vagyonnal kijönnek onnan. Te pedig békességgel térsz őseidhez, és késő vénségedben temetnek el. Csak a negyedik nemzedék tér vissza ide, mert az emóriak gonossága még nem telt be. Amikor lement a nap, és korom sötét lett, hirtelen füstölgő kemence és tüzes fákja ment át ezek között a húsdarabok között. Ezen a napon kötötte az Úr szövetséget Ábrámmal, és ígérte meg neki, a te utódaidnak adom ezt a földet, Egyiptom patakjától a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig. Isten áldja meg a felolvasott szent igét, hogy szívünkbe fogadjuk, ott forgassuk, és gyümölcsöt teremjen, Isten dicsőségére és felebaráti örömékre. Testvéreim, helyünkön maradva fohászkodjunk egy ősi imádság szavaival. Világosíts meg engem, ó áldott Jézus, a belső fényesség világával, és űzz el minden sötétséget szívemnek hajlékából. Tartsd féken elkalandozó gondolataimat, légy Úrrá a rám támadó kísértéseken, harcolj keményen értem, és győzd le a fenevadakat, vagyis az ingerlő vágyakat, hogy hatalmadból békesség szülessen, és szent udvarodban, vagyis tiszta lelkiismeretemben bőségesen vízhangozzék a te dicséreted. Parancsolj a szeleknek és a viharoknak, mondd a tengernek csöndesedjél, és az északi szélnek nyugodj el, és nagy csöndesség támad. Áraszd ki világosságodat és igazságodat, hogy fényeskedjenek a földön, mert terméketlen és puszta föld vagyok, míg meg nem világosítasz. Hullasd onnan fölülről kegyelmedet, frissítsd meg szívemet mennyei harmattal, add az áhítatosság vizét, hogy megöntözze a földet, s az jó és hasznos gyümölcsöt teremjen. Egyenesíts föl bűnök alatt görnyedő lelkemet. Kapcsolj magadhoz engem, szerelmednek elválhatatlan köteleivel, mert egyedül te elégíted meg a téged szeretőt, és nélküled minden üres. Amen.
Istenünk igéjét a zsidókhoz írt levélből olvasom, a 6. fejezetnek a 6-tól a 12-ig terjedő verseit olvasom, rárímelnek ezek az igék az előbb felolvasott ábrahámi szakaszra. Így hallgassuk figyelemmel. Kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket. Amikor az Isten Ábrahámnak ígéretet tett, mivel nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött, és így szólt: bizony gazdagon megáldalak, és nagyon megsokasítalak. És így, miután Ábrahám türelemmel várt, beteljesült az ígéret. Mert az ember önmagánál nagyobbra esküszik, és minden ellenvetésnek véget vet, mindent megerősít az eskü. Ezért Isten, mivel még teljesebben akarta megmutatni az ígéret örököseinek, hogy elhatározása változhatatlan, esküvel vállalt kezességet. Így ez a két változhatatlan tény, amelyekben lehetetlen, hogy Isten hazudjon, erősen bátorít minket, akik oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk lévő reménységet. Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya. Foglaljuk el a helyünket. Ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó. Hányszor hallottuk ezt a kis gyerekrig most? És mi jut eszünkbe nekünk, hogyha meghalljuk az ígéret szót? Lehet, hogy kényelmetlenül feszengeni kezdünk, mert megígértük otthon, hogy lemosuk az ablakot, vagy lenyírjuk a füvet, és valahogy még nem sikerült eljutni odáig. Vagy az is lehet, hogy izgatott várakozás fog el bennünket, mert valaki megígérte, hogy a nyáron elvisz minket valami nagyon különleges helyre. Lehet, hogy legszívesebben sírni tudnánk a dühünkben, mert valaki egyszer megszegte az ígéretét, becsapott, otthagyott. Vagy legszívesebben elbújnánk, mert mi magunk vagyunk azok, akik megszegtük egy ígéretünket. És az is lehet, hogy itt a templomban ülve egyszerűen kezdünk belefásulni abba, hogy várunk Isten ígéreteinek a beteljesedésére. De minthogyha nem történne ez meg. És hogyha ez a legutóbbi igaz ránk, akkor talán nem lehetünk olyan nagyon messze a bibliai történetben felolvasott Ábrahámnak a lelki állapotától. Azt így előre bocsátom, hogy hivatalosan itt Ábrahámot még Abrámnak hívják, majd később a Körülmetélkedés Szövetségénél kap új nevet Istentől, de hogy én se zavarodjak bele, és a testvérek se zavarodjanak bele, Ábrahámnak fogom nevezni, mert a legtöbben így ismerik. Tehát ez az Ábrahám korábban, évekkel korábban két nagyon konkrét ígéretet kapott Istentől. Menj el a földedről, a rokonságot közül és az atyád házából arra a helyre, amit mutatok neked. Nagy néppé teszlek és megáldalak. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Elképesztő ígéretek voltak, és nem is tudjuk, hogy hogyan szólította meg Isten ezt az Ábrahámot, akiről később olvassuk, hogy más isteneket tisztelt a családja korábban. De minden esetre az Isten megszólította, Ábrahám meghallotta, és belekapaszkodott ebbe az ígéretbe. Ebbe a két nagyon konkrét ígéretbe az a 75 éves Ábrahám, aki gyermektelen volt, hogy egyrészt utódot fog kapni, egy fiú örököse lesz, és hogy földet fog örökölni. És elindul, és az ígéret szerint, az ígéretet követve elindul, és megérkezik Kánaánba, amit még akkor más népek laknak. És telik, múlik az idő, és időközben Isten háromszor is megerősíti ezt az ígéretét. Csak hogy éppen ez a probléma. Hogy Isten újra meg újra megerősíti az ígéretet. De ezek a megerősítések, ezek pont arra emlékeztetik Ábrahámot, hogy még nem teljesült be az ígéret. Hogy még nincs ott a fiú. Hogy egyetlen egy dolog biztos, az az, hogy megy az idő, egyre öregszem én is, és a feleségem is, és nincs fiúnk. És lassan teljesen elcsügged, és itt felteszi a kérdés, hogy hát, uram, nem értelek. Oké, hogy adtad ezeket a szépen hangzó ígéreteket, de hát mit látok belőlük? Mindenem, ami van, egy házamnál született szolga fogja örökölni. És akkor Isten nagyon türelmesen újra megismétli az ígéretet. Sőt, kézen fogja Ábrahámot, kiviszi az éjszakába a csillagos ég alá, és azt mondja, hogy tekints fel az égre. Tekints fel az égre, és nézd meg, meg tudod számolni a csillagokat? Ennyi utódod lesz, ahány csillagot látsz most az égen. Most, amikor itt Budapesten felnézünk a csillagos égre éjszaka, akkor is van, hogy elámulunk. Gondoljuk el, hogy milyen lehetett az, amikor még a városok, a repülők, a repülőterek, a mindenféle fényszennyezés nem szennyezte be az éjszakát, és tényleg csak a csillagok világítottak. Isten valami elképesztőt mutat Ábrahámnak, és azt akarja, hogy ez nagyon mélyen belevésődjön az emlékezetébe, hogy minden egyes éjszaka erre emlékezzen vissza. És azt olvassuk, hogy Ábrahám pedig hitt Istennek. Azt hiszem, hogy a legtöbben, akik itt vagyunk, hiszünk Istenben. Hát mi másért kelnénk fel minden egyes vasárnap reggel, hogy itt ücsörögjünk egy órát. Hiszünk Istenben. De azt szeretném kérdezni, hogy tényleg hiszünk is Istennek? Hiszünk az ígéreteinek? Komolyan vesszük azt, amit mond? Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya? Hogy a zsidókhoz írt levél szavaival kérdezzem. Mert a legfontosabb kérdés, azt hiszem, az egyik legfontosabb kérdés az életünkben az az, hogy miben reménykedsz? Miben hiszel? Mi az, ami miatt nagyjából nyugodtan hajtod le a fejedet éjjelente? Mi az, amikor nagyon kiakadsz, amikor aggódsz, amikor idegeskedsz, akkor erre gondolsz, hogy megnyugtasd magad? Mi az, ami miatt viszonylagos biztonságérzetben élheted az életed? Ami miatt úgy érzed, hogy hát azért úgy nagyjából kiegyensúlyozott vagyok. Ez a munkád, a munkahelyed? Vagy a bankszámla kivonatod? Vagy a tehetséged, a képességeid, a rátermettséged? Az, hogy azért tudod működtetni ezt az életet? Esetleg a külsőd, a kinézeted? Az egészséged? Vagy a párod, a szerelmed, a családod. Hogyha ezekben reménykedsz, hogyha ezekben keresed a biztonságot, akkor a Biblia szerint olyan vagy, mint egy olyan csónak, amelyik ahelyett, hogy a horgonyát a tenger fenék mélyére, a sziklákba vetné bele, és abba kapaszkodna bele, olyan vagy, mint az a csónak, amelyik hánykolódik a tengeren, és csak a vízben, a hullámok között hánykolódik a horgonya. Mert hogyha emberekben, vagy körülményekben, vagy saját magadban bízol, az nagyon-nagyon változékony, és nagyon kiszámíthatatlan, mert nincs olyan ezen a földön, amire azt mondhatnád, hogy ez garantálja, hogy én most is, és 5 év múlva is, és 25 év múlva is normális életet tudjak élni. Mert a munkahely, a pénz, az egészség, de még a család is nagyon változó. Hogyha a vízben a hullámok kénye kedvének kitéve hánykolódik a horgonyod, akkor arra hívlak, hogy nézd meg, hogy mi az, amit kínál a Biblia. Hogy mi az, ami szilárdabban áll még a szikláknál is, amibe bele lehet kapaszkodni. Hát így horgonyzott le Ábrahám is Isten ígéreteiben. Mert az Úr egészen elképesztő módon biztosította arról, hogy az ő ígéretei megbízhatóak. Ábrahám is ugyanolyan ember volt, mint mi. Kétségeskedett, értetlenkedett, bizonytalankodott. Ó, Uram, Uram, miből tudom meg, hogy én öröklöm azt? Hogyan lehetek biztos ebben? És nem igazán érthető számunkra az, amit Isten ezután mond. Mert Isten azt mondja, hogy hozzon állatokat. Leírja, hogy milyen állatokat kell hoznia. És Ábrahám pedig a világ legtermészetesebb módján hozza az állatokat, kettéhasítja őket, levágja őket, és elhelyezi őket egy bizonyos alakzatban. Mi a csodát csinál Ábrahám? Nem is igazán kapott részletes útmutatást Istentől, és mégis csinálja a dolgát. Mert magától is tudta, hiszen ebben a korban ez egy szokásos szövetségkötési forma volt. Abban a korban mindenki értette, hogy mi zajlik itt. Ma, amikor szerződést akar kötni két ember, akkor elmegy az ügyvédhez, vagy a közjegyzőhöz, vagy csak szerez két tanút, és aláírják a hivatalos papírokat. És mindenki tudja, hogy ennek most itt következménye lesz, hogyha nem tartom magam ahhoz, ami a szerződésben le van írva. Vagy sokkal kedvesebb példát hozzak, a házasságkötésnél is így írja alá a vőlegény és a mennyasszony az ígéreteiket. Nagyon szeretem a házassági esküt, amikor azt mondjuk, hogy vele megelégszem, hozzá hű leszek, az, hogy őt sem egészségben, sem betegségben nem hagyom el, sem boldog, sem boldogtalan állapotában. És hogyha az egyikük megkérdezné, hogy jó, most szép, hogy ezt mondod, de hogy honnan tudom, hogy tényleg számíthatok rád, és építhetek rád, és hogy ez tényleg így lesz, akkor a párja azt válaszolja, hogy aláírom. Aláírtam neked tanúk jelenlétében, hogy ezentúl ehhez tartom magam, hogy így élek. Ábrahám nem egy írásos kultúrában élt, viszont sokkal képiesebben kiábrázolja ez a szövetség, hogy mi is történik itt. Ennél a szövetségi formánál konkrétan szinte eljátszották, ami történni fog akkor, hogy milyen következménye lesz annak, hogyha valaki megszegi az adott szavát, és ezzel átkot von magára. Máshol olvassuk Jeremiásnál, hogy igen, ez élt ez a szövetségkötési forma. És ilyenkor szétvágták ezeket az állatokat, ahogyan Ábrahámnál olvassuk, hogy tette. Egyébként érdekes, hogy az eredeti héberben nem azt mondjuk, hogy szövetséget kötni, szövetséget vágni. Annyira hozzá kapcsolódott ez az állat áldozat. Tehát szétvágták az állatokat, és a szövetségre lépő feleknek át kellett gyalogolniuk a szétvágott állat tetemek között. Nem különösebben szimpatikus számunkra szerintem ez a forma. De abban az időben ezzel éltek, és tényleg nagyon képiesen kiábrázolja, hogy mit vállaltak magukra, hogy ezzel gyakorlatilag azt mondták el, hogy ez történjen velem, mint ami ezekkel az állatokkal történt, hogyha nem tartom magam az adott szavamhoz. Jelképesen a halálba sétáltak így. Szóval amikor Isten azt mondja Ábrahámnak, hogy hozzon állatokat, akkor Ábrahám nagyjából tudja, hogy mi fog történni, de ami valójában történt, az szinte biztos vagyok benne, hogy Ábrahámnak így a legvadabb álmait is felülmúlta. Mert Isten nem csak, hogy megjelenik füst és tűz, lángoló tűz képében. Érdekes, hogy ezt olvassuk később, ugyanezeket a szavakat nehéz fordítani, de hogy ugyanezeket a szavakat olvassuk a Sínai-hegyi szövetségkötésnél is, hogy Isten így jelenik meg. Minden elsötétül megjelenik Isten, és nem csak megjelenik, hanem keresztül megy az állattetemek között. És ezzel azt mondja az Isten, hogy ez történjen velem. Ez történjen velem akkor, hogyha nem tartom meg az ígéretemet. Hogy akkor történjen meg a lehetetlen, az elképzelhetetlen, hogy a halhatatlan Isten meglátja a halált, hogy a mindenható Isten elszenvedi az erőtlenséget. És ez már önmagában is felfoghatatlan számunkra. És lehet, hogy Ábrahám is úgy gondolkodott, mint ahogy mondjuk én gondolkozok, hogy hát Istenem, igazából nem is annyira az a kérdés számomra, hogy te megszegnéd-e az ígéretedet, hanem inkább az a kérdés számomra, hogy mi lesz, hogyha én nem tartom meg az én részemet. És ez Ábrahám fejében is egy nagyon jogos kérdés lehetett, annak ellenére egyébként, hogy Isten konkrétan nem kért tőle itt ígéretet. Isten csak ígéretet ad. De azért Ábrahámban jogosan felvetődhetett a kérdés, főleg, hogy ismerjük a múltját és a jövőjét, ehhez a történethez képest a jövőjét, hogy hát Ábrahám nem a hűségnek a példaképe volt. Tehát, hogy előfordult, hogy ilyen-olyan magánakcióba kezdett, hogy másban kereste a boldogságot, az ígéretnek a beteljesedését, és nem Istenhez hűségesen élt. És ez nekünk is mindig kérdés. És főleg, amikor arra gondoltam, hogy 2 héttel ezelőtt itt állt 9 fiatal az úrasztalánál. Konfirmáltak. Ami azt jelenti, hogy megerősítették azt az ígéretet, amit még a keresztségkor helyettük tettek. Azt, hogy ők Istennel akarnak élni, ők Istenhez akarnak tartozni, hogy ők Jézus Krisztusnak akarnak a követői lenni. És mi örömmel hallgattuk őket, és imádkozunk értük, de talán valahol a szívünk mélyén megszólalt egy hang, hogy igen, én is elmondtam mindezeket, évekkel, talán évtizedekkel ezelőtt. És aztán azóta annyi minden történt. Elmondtam az ígéreteket, és valahogy, mintha nem minden ugyanúgy alakult volna, mint ahogy én azt elképzeltem. Hogy nem úgy csináltam, ahogy kellett volna, hogy más döntéseket hoztam, mint amit Isten parancsolt, hogy várna. Hogy kihűlt a lelkesedésem, más irányba mentem, más férkőzött be a gondolataimba. Kompromisszumokat kötöttem, mindenféle módon megszegtem az Istennek tett ígéretemet. Hogy önzően élek, szeretetlenül, hogy irigy vagyok, hogy pénzsóvár, és inkább nem is sorolom tovább. Hogy én képtelen vagyok betartani a szövetség rám eső részét. És akkor megjelenik ez a rettegés, hogy oké, akkor mikor fog Isten eljutni oda, hogy belefárad ebbe a sok megbocsátásba? Vajon mikor jutok el oda, hogy Isten bosszusan felsóhajt? Ez már a 999. alkalom, hogy nem tartotta be a szavát. Elég volt. Végeztem veled. És amit Isten ehelyett tesz, az valami egészen döbbenetes és egyedülálló. Mert azt is tudni kell, hogy ez a szövetségkötés abban a korban általában egy nagy hatalom és egy pici vazallus állam között jött létre. A nagy hatalom azt ígérte, hogy védelmezi, védelmet, biztonságot, jólétet ígért. A vazallus állam pedig megígérte, hogy mondjuk adót fog fizetni, a minimum azt, hogy hűséges lesz és lojális, hogy nem keres máshol politikai kapcsolatokat, hogy abszolút engedelmes lesz. És vagy mindketten, mindkét képviselő átsétált az állatok között, de sokszor csak a vazallus államnak kellett átsétálnia, hiszen a nagyhatalmon ki tudná behajtani az ígéretét. És Isten itt azt mondja, hogy Ábrahám, én vállalom az átkot mindkettőnkért. Rajtam teljesedjen be ez az átok, akkor is, hogyha én nem tartom be az ígéretemet, és én rajtam teljesedjen be ez az átok, akkor is, hogyha te vagy hűtlen hozzám. És ez az evangélium. Mert az evangélium, az üdvösség az nem egy ilyen közös projekt, hogy én is megteszem a saját részemet, Isten is hozzáteszi a saját részét, és akkor így szépen összedobjuk, amink van. Mert hogyha őszintén magunkban nézünk, akkor látjuk azt, hogy mi soha nem vagyunk képesek megtenni a magunk részét. Persze próbálkozunk, meg vannak jobb periódusaink, meg vannak rosszabb periódusaink, de nem tudunk olyan hűségesek lenni az Istenhez, ahogy ezt megérdemelni. Hogy folyamatosan kilépünk ebből a szövetségből, hogy máshol keressük a boldogságunkat, az életünknek az értelmét. Hűtlenek vagyunk a királyunkhoz. És Isten pedig betartotta a szavát, hogy ő tényleg magára vállalta az átkot azért, hogy miénk lehessen az áldás. Évszázadokkal később újra sötétség borult a földre, amikor Jézus ott függött a kereszten. Aki megtehette volna azt, hogy leszáll, de nem tette meg. A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Megtörtént a lehetetlen, Isten fia meghalt. Pál apostol így fogalmaz. Megváltott minket a törvény átkától úgy, hogy átokká lett értünk. Azért, hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a népeké legyen, és hogy a lélek ígéretét hitáltal megkapjuk. Zsidókhoz írt levélben pedig ezt olvassuk. Bízhatunk abban, hogy bemehetünk a szentélybe, Jézus Krisztus vére által. Azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk, a kárpit, vagyis az ő teste által. A kárpit, vagyis az ő teste által. Jézus halálakor ketté hasadt a kárpit. Emlékszünk arra, hogy mi történt az állatokkal a szövetség kötéskor? Ketté hasadt a kárpit. Szabad az út az atyához. Jézusé lett az átok, és miénk az áldás, az üdvösség, hit által. És mit jelent ez most itt számunkra? Hát gyakorlatilag azt, hogy minden problémánk a legmélyén abba gyökerezik, hogy nem hiszünk Isten ígéreteiben. Mert hogyha magamban nézek, akkor egyértelműen látom, hogy miért aggódok folyton. Miért aggódok folyton a pénz, a családom, az egészségem, az iszlám terjedése miatt. Azért, mert nem hiszek Isten bölcsességében, hogy ő valóban bölcsen, szeretettel irányítja az életemet. Vagy miért veszekszem, miért vagyok dühös, miért vagyok keserű. Nem hiszek Isten igazságosságában, hogy ő valóban helyreállítja az igazságot. Miért nem tudok önuralmat gyakorolni? Miért nem tudok megelégedni? Mert nem hiszem, hogy amit Isten ad, az elég. Az elég nekem. Miért nem tudom elfogadni magam? Olyan sokan vannak, akik tényleg, mintha gyűlölnék saját magukat. Mert nem hisszük el azt, hogy Isten kegyelmes és szerető, és ez az, amiben megtaláljuk az identitásunkat. Minden egyes alkalom, amikor mást mondok, gondolok, vagy teszek, mint amire Isten hív, az erre vezethető vissza. Nem tudok megnyugodni Isten szeretetében, Isten ígéreteiben. Nem hiszem el, hogy Istennek a jelenléte tényleg jobb bárminél. Bárminél, mint ami után ácsingózok, vagy törekszem. Félek, hogyha Egyszerűen megelégszem azzal, amit ő ad, hogyha csak őt keresem, követem, akkor kimaradok valami igazán jobbból. Akkor elszalasztom a legjobb, legélvezetesebb dolgokat. Boldog akarok lenni. És nem hiszem el, hogy tényleg nála van a boldogságom. A horgonyom nem a sziklába vetettem. Nem bízom Isten ígéreteiben. Hogyan lehet hát leereszteni ezt a horgonyt? Úgy, ahogy Ábrahám is tette. Menjünk oda Istenhez. Őszintén tárjuk fel előtte a kérdéseinket is, a kétségeinket is. Mert hogyha oda megyünk hozzá, de Uram, honnan tudom, hogy ez tényleg az enyém? Hogy tényleg igaz, amit mondasz? Akkor Isten nem háborodik fel, nem küld el minket melegebb éghajlatra, hanem felnyitja a szemünket arra a rengeteg bizonyítékra, amivel garanciát vállal, ami garantálja az ő szava hihetőségét. Amikor keresztelő János a börtönben volt, és úgy tűnt, hogy elbizonytalanodott, akkor követeket küldött Jézushoz. Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. És Jézus nem ráförmett, hogy lehet ilyet kérdezni, hanem egyszerűen hozta az ézsaiási ígéretet, és rámutatott a beteljesedésére. A vakok látnak, a sánták járnak, halottak támadnak fel, és meg sorolhatnánk. Most már hiszel bennem? Kérdezi Jézus. Ábrahám a két ígéretéből egyébként tulajdonképpen egyet látott csak beteljesedni életében, és azt is csak részlegesen. Mert 15 év várakozását, illetve sokkal több év várakozás után megszületett az ígéret gyermeke, Izsák. És azt már nem érhette meg, hogy 400 évvel később ez a tényleg hatalmas néppé dúzzadt utódok elfoglalják az ígéret földjét. Azt a földet, amit megígért Ábrahámnak az Isten. Tényleg annyian vannak Ábrahám leszármazottai, mint a csillagok? A Galata levélben azt olvassuk, akik hitből valók, azok Ábrahám fiai. Testvéreim, mi is részesei vagyunk az Ábrahámnak tett ígéret beteljesedésének. Mi is egy-egy ilyen csillag vagyunk, hogyha Jézus Krisztusban hiszünk. Akkor mi is az ígéret gyermekei vagyunk. Amikor felnézünk a csillagos égre, jusson eszünkbe, hogy Isten betartja az ígéreteit. Ezt megtapasztalhatjuk nap, mint nap, és kiteljesedve teljes valójában, majd az örökké valóságban tapasztaljuk meg. És arra szeretnék bátorítani mindenkit, hogy keressük és kutassuk és ismerjük meg Istennek az ígéreteit, amiket ad nekünk. Én néha szomorú vagyok ilyen beszélgetésekben, amikor azt érzem, hogy emberek olyanokba kapaszkodnak, ami nem Istennek az ígérete, amivel mondjuk kicsavarjuk egy-egy bibliai igének a jelentését. Ismerjük hát meg, hogy mi az, amit az Úr valóban megígért nekünk. Elképesztő ígéretek birtokosai vagyunk. És legyen ez a reménység a lelkünknek biztos és erős horgonya. Amen. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, dicsőítünk téged azért, hogy nagy a te hűséged. Dicsőítünk téged, hogy te olyan Isten vagy, aki betartod a szavad, aki megtartod azt, amit ígértél, aki beteljesíted az ígéreteidet. Köszönjük, hogy nem a mi hűségünkön, a mi odaszántságunkon, a mi fogadkozásunkon múlik az, hogy te milyen Isten vagy, hogy hogyan bánsz velünk, hanem te saját magadra nézel, a saját hűségedből, a saját jellemedből, a saját kegyelmességedből indulsz ki. Tudjuk azt, hogyha azt kapnánk, amit érdemlünk, akkor már rég nem élnénk ezen a földön. És így jövünk hozzád, te legyél az, aki megtanítasz bennünket a te ígéreteidre, és megtanítasz bennünket bízni a te ígéreteidben. Urunk, úgy jövünk hozzád, mint az az apa jött Jézushoz, aki kislányát hozta. Hiszek, Uram, segíts a hitetlenségemen. Olyan sok mindenben nem merem rád bízni magam. Annyi mindenért aggódok, annyi mindenben egyszerűen csak nyilvánvalóvá teszem, hogy nem a te szavad az, ami az életemnek az alapját képezi. Könyörülj rajtam, könyörülj rajtunk, és te formáld át a szívünket. Te adj új szívet, benned bízó szívet. Így jövünk hozzád, tudva azt, hogy nem a saját érdemünkben jövünk, hanem annak a Jézusnak az érdemében, aki vállalta a kereszthalált értünk, aki vállalta az átkot értünk, hogy mi áldottak lehessünk, és aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hűséges az, aki ígéretet tett. Hűséges, aki ígéretet tett.